Természetbúvár szemmel egy zsebkendőnyi kert is kínálhat trópusi szafarihoz hasonló izgalmakat, vallja Váradi Zoltán, a természettár vezetője, aki aktuális kiállítása segítségével megmutatja, hogyan működik a természetvédelem a kertben. Az ismeretterjesztő tárlat még ezen a héten látható a Borsos villában. Ezután különböző debreceni oktatási intézményekben helyezik el a kiállítás egyes elemeit. Váradi Zoltán a természettár vezetője, tulajdonosa, ismét egy nagyszerű ismeretterjesztő kiállítással rukkolt elő, ezúttal a Borsos villában Debrecenben, kertkaland, természetvédelem a kertben, vagyis egy kert is lehet olyan izgalmas, mint egy szafari?
Valóban, és ugye ez a kiállítás egy kicsit felhívja arra a figyelmet, hogy milyen jó dolog és milyen menő természetbúvárnak lenni, járjunk nyitott szemmel, és mellette legyünk jó természetvédők is.
Hol kezdődik ez a kiállítás, és mivel?
Itt most rögtön az avarral, ugye tudományos táblókat készítettünk, amelyek most egy ilyen különleges scrapbook stílusban lettek megvalósítva. A kiállítás az mindenkinek szól, tehát úgy a gyerekeknek, mint ahogy az idős korosztálynak is. Próbáltuk ezt most nem egy ilyen infantilisan gyermekde nyelven megírni, van olyan kiállításunk, ami kifejezetten gyerekes. Ez inkább azt mondom, hogy nagyon rövid, nagyon tömör, mondjuk azt, hogy szövegrészek vannak, amelyek lényegre törőek, de mindenki számára érthetőek. Úgyhogy itt rögtön az avar kezdődik.
Mert kevesen tudják, hogy van élet az avarban is. Vagy ott az avar alatt meglapulnak élő lények? És ha igen, akkor kik?
És hogy milyen fontos ráadásul maga az avar, a sünt az természetesen mindenki ismeri, de rengeteg más élő lénynek nyújt ez menedéket a téli időszakra, puha testűek, férgek és rengeteg ízeltlábú és rovar fog majd elrejtőzni benne, sok-sok őket fogyasztó élő lénynek az örömére.
És mi ez a kis házikó?
Ugye ez a süngarázs, majd itt a kiállításban valóságban is megmutatjuk, és itt van maga a sün is, aki ugye javában már ilyenkor általában alszik, megmutatjuk ebbe a kiállításba azt, hogy mi mit tehetünk a természetért és annak védelmi. Milyen különböző természetvédelmi berendezéseket rakhatunk ki, hogyha például sünt szeretnénk, vagy már van sün a kertbe, és ugye tudjuk azt, hogy folyamatosan ott fog nálunk jönni, menni, de mivel a sün védett állat nem tarthatjuk meg, de kedveskedhetünk neki például egy süngarázzsal.
Hú, ez nagyon izgalmas, hogyha valakinek a kertjében van sün, és akkor még gondoskodhat is róla, hát az meg külön öröm. Vagyis hát én így gondolom, a gyerekek, a felnőttek mit gondolnak erről?
Ők is így gondolják. Természetesen ugye sün egy ikonikus állat, ráadásul az egyik legrégebben védett állatunk Magyarországon, és azt is mindenki tudja, most már szerintem egyre többen, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy egyre többen tudják, hogy a sün nem disznó. A sün az sün, hivatalosan keleti sün, de semmi köze nincsen a sertésfélékhez.
Igen, én is nagyon ügyeltem rá, hogy így mondjam, mert már múltkor megtanultam tőled. Madárbarát kert. Hát ez már nem újdonság, erről nagyon sok szó esik, de hogyan tehetjük madárbaráttá a kertünket?
Most pont itt van ez a szezon, ami javában madáretetésről szól, hogyha kihelyezzük a madáretetőket, akkor ugye, és ezt folyamatosan feltöltjük és betartjuk a madáretetés aranyszabályait, akkor biztosak lehetünk benne, hogy tollas barátainknak nagy örömet szerzünk. Na de hát véget fog érni a jó idő beköszöntével majd a madáretetési szezon, és jön a fészkelés, azaz különböző fészekládák, fészek oduknak a kihelyezésével, oda édesgethetjük a madarakat, és egész nyáron, késő őszig figyelhetjük őket.
De Zoli, nekem van macskám, és kutyám is, de ők talán nem bántják a madarakat. Akinek macskája van, hogyan gondoskodhat a madarakról?
Ugye a macskák és madarak nem lesznek barátok, de ezért meg lehet oldani azt, hogy például az etetőket úgy szereljük fel, illetve ha etetni nem is fogunk, mert a kihulló magvak, ugye a madarak leszállnak a földre, és ilyenkor a macskáknak könnyű prédává válnak, de például olyan odúkat teszünk ki, amelyeket kifejezetten magasra helyezzünk, és ilyenkor a madarak azért általában jó eséllyel megúszszák a macska támadásokat.
És ugye az sem mindegy, hogy mit adunk nekik, és ezt hogyan tesszük ki, és milyen időközönként.
Valóban, ugye itt a kiállításban nem csak a tudományos tablókon, hanem a valóságban is bemutatjuk egyébként azokat az odú típusokat, amelyeket kirakhatunk a madaraknak, és itt pont itt a te hátad mögött van egy madárkarácsonyfa, ami gyakorlatilag bemutatja, hogy milyen madarak fognak nálunk előfordulni az etetőnél, és a klasszikus etetőket, sőt, későbben van majd fogjuk látni a madárállomásokat is, amin bemutatjuk a jó, illetve a rossz madáretető típusokat.
Na nézzük, csak felismerem-e, van cinke, ugye?
Nem is egy.
Nem is egy, és akkor
Őt is biztos, hogy felismerjük.
Igen, harkály, ugye?
Igen,
vagy fakopáncs, nem? Nagy fakopáncs?
Ez ugyanaz, tehát a harkály és a fakopáncs az ugyanaz fogja jelenteni. Ugye itt a nagy fakopáncsot lehet látni cinkéből, ugye van széncinege, kékcinege, de a szemfülesek észreveszik itt a madárkarácsonyfán a csúszkát, a tengelicet, és hát a sokak kedvencét ott van az őszapó.
Ezeket a kis eledeleket, amik ilyen golyóra vannak megformázva, már te készítetted, és ezt amúgy házilag is el lehet készíteni otthon?
Ezeket házilag is el lehet készíteni, ugye ezek az úgynevezett cinkegolyók. Itt a kiáltásban egyébként nem valódit használunk, ezek installációsak, tehát ezek műpapírból vannak egyébként készítve, de megtévesztésig hasonlítanak egyébként a valódira. És én ezt ajánlom egyébként családi programnak is. Az interneten rengeteg helyen el lehet tölteni a receptet, hogy kell elkészíteni a cinkegolyót, fagyút kell vásárolni, különböző magvakat, és ez egy kiváló, mondjuk azt, hogy egy délelőtt vagy egy délutáni program, ami után pedig ki lehet menni az erdőbe, vagy akár a kertbe, és ki lehet helyezni ezeket a golyókat.
Ha néhány prototípus fából, hogy milyen etetőket is lehet készíteni, de nem mindegyik madáretető, ugye? Ez nem madáretető, ez rovaroknak van?
Bizony, a rovarhotel, alatta pedig a lepkeházacskát látjuk, a másik oldalt viszont már egy odú van, ez egy D-típusú madárodó.
D-típusú madárodó? Mint a jogosítványnál?
Majdnem. Ugye rengeteg madárodóról beszélhetünk, és az első négyet, amiket a leggyakrabban használunk, ezeket az ABC betűrendjében fogjuk jelölni, van A, B, C és D-típusú, utána pedig már az odúkat majd azokra a madarakról nevezzük el, amelyeknek éppen kedvezni szeretnénk.
Aha. A D-típusúban mekkora madarak félnek, ilyen harkály nagyságúak, vagy még nagyobbak?
Sokkal nagyobbak. Tehát a igen, bár mondjuk ezeknek az odúknak túl szűk a bejárata, de például a szalakóta, a búbosbanka, azok szívesen fogják ezt majd elfoglalni.
Ez a rovargarázs, ez még ugye a szemnek is gyönyörködtető. Nehéz egy ilyet elkészíteni, vagy hosszú idő egy ilyet elkészíteni?
Én azt gondolom, hogy ha a családban van egy ügyes kezű, például egy apuka, akkor ez egy szintén egy kiváló elfoglaltság. A rovarhotelekben, vagy ugye darázsgarázsoknak is nevezzük őket, ebből is van nagyon sokféle, és attól függően, milyen rovaroknak szeretnénk kedvezni, úgy töltjük fel. Itt például lehet látni, hogy ez főleg méheknek van, és a magányos méhek azok bambuszpálcákban, nátszálakban építik fészküket, úgyhogy ez kifejezetten nekik lett készítve.
Menjünk tovább. Akkor látom, hogy azért a játék sem marad el. Ezt már szinte várják a természettár kiállításainak látogatói. Milyen játék ez?
Ez egy malom, ahol összecsapnak a katicák és a méhek. Ugye ez csak egy háromállású malom, és nagyon könnyen lehet játszani. Játszunk egyet?
Igen.
Mindig csak egyet kell húzni, és átlóban kell kijönnie gyakorlatilag a sornak.
Kikezdi? Én kezdtem. Mm-hmm. Jój. Feladom. Nem kellett volna onnan középről kijönnöm.
Elképzelhető.
Egyébként ilyen a valóságban nincs, hogy a méhek és a katicák összecsapnak.
Nem, itt direkt úgy választottuk, hogy két olyan állat legyen, ami a kertben rendszeresen előfordul, és hogy a látogató gyerekek is őket garantáltan felismerik.
Nos, itt mit látunk? Ú, de szép ez a csésze, sőt, teáskanna is van, ami úgy látom, hogy mécses tartónak van álcázva, nagyon klassz.
Bizony, és nem is mécses tartónak van álcázva, ez itt az egyik madárállomás, ebből majd a terem másik végében lesz még egy. Ugye bemutatjuk rajta azokat a madáretető típusokat, amelyeket a kereskedelmi forgalomban lehet vásárolni, de nem mindegyik alkalmas egyébként erre a célra. Ugye a porcelánból készített csésze, a csészejjel, illetve a teáskanna, amire lyuk van vágva, ezek elvileg madáretetőként vannak forgalomban, ráadásul nem csak Magyarországon, hanem egész Európában árusítja ezt a cég, ezek egyébként nem alkalmasak erre a célra, legfőképpen azért nem, mert nem tartják szárazon az elevséget. Tehát a belekihelyezett elevség az nagyon könnyen elázik, a csésze pedig rettenetesen mély, és a tetejére ugye a visszahulló maghéj lefedi az alatta lévő még fogyasztható magokat.
Tehát ide mindazt kihelyezted, ami nem alkalmas a gyakorlatban a madarak etetésére.
Helyel közel, bár mondjuk ezek a típusú ilyen epedarugóhoz hasonlító cinkegolyótartók, ezek kifejezetten jó modellek. Ugye a cinkegolyót mindenki ismeri, és nagyon sok barkácsáruházban, hipermarketben lehet kapni rajta lévő zöld műanyag hálóval. Ezek a hálós cinkegolyók, a benne lévő tartalom természetesen nagyon jó, de környezetvédelmi szempontból nézve ez a műanyag háló, azért ez egy hihetetlen környezetszennyező, hiszen ez majd az évtizedek, évszázadok alatt lebomlik majd úgymond mikroműanyagokra, illetve széthullik mikroműanyagokra, mert lebomlásról nem beszélhetünk, és így szennyezi a környezetet. De ezt megelőzhetjük azzal, hogy már nem olyan cinkegolyót veszünk, amelyikkel rajta van a műanyag háló, hanem lehet háló nélkülieket is kapni, és arra valók ezek a különleges rugók, amikbe bele tudjuk tenni ezeket a típusú cinkegolyókat.
És így is elér érik, mert jó hosszú a kis sőrük.
Igen, illetve hát ugye folyamatosan meg csőrükkel, illetve a lábukkal tudják folyamatosan kiszedni a benne lévő táplálékot.
Már megint madáretetők, vagy ezek sem madáretetők, de ez egy többszintes.
Bizony, ez a veréptanya, ugye a verebek azok olyan állatok, olyan madarak, amelyek szeretnek csapatban fészkelni, úgyhogy ezt a típusú odúrendszert úgy is hívjuk, hogy veréptanya, ami viszont felette van, az már nem etető, illetve nem is madaraknak való, az az úgynevezett denevérház.
Mert róluk is kell gondoskodni ilyenkor télen, vagy lehet, vagy és tényleg el is foglalnak egy ilyen alkalmatosságot?
Ugye a téli időszakban is találkozhatunk denevérekkel, hogyha kifejezetten enyhe az idő, és röpködnek a nagyvárosokban, és akár a panelrengetegben is megfigyelhetjük a denevérek. A denevérház kihelyezésével egy élőhelyet teremtünk nekik. Ők ezt a denevérházat egyébként elsősorban például tavasztól őszig terjedő időszakban használják, a téli időszakra más helyre bújnak, de megfigyelték már, hogy vannak olyan denevérfajok, vagy vannak olyan helyek, ahol a denevérek ezekben a típusú denevérházakban húzzák át gyakorlatilag a téli hideget, és majd tavasszal bújnak elő.
Beporzó barátkert az most nem túlságosan aktuális, igaz?
Nem, de ugyanakkor meg mégis beszélhetünk arról, hogy az egyik legvonzóbb és legszebb kertet lehet gyakorlatilag kialakítani, és ugye itt egy olyan dologról beszélünk, amelyet bárki megtett, egy színes, virágos kertet, amely nem csak nekünk egy vizuális élményt jelentő inger lesz majd, vagy nyújt majd nekünk egy ilyet, hanem a rovaroknak is kifejezetten előnyös és baráti kert lesz.
Üha! A komposztáló. Szerintem ezen már úgy nagyjából túl van mindenki ilyenkorra.
Valóban, ugye az őszi időszakban teletömtük a rengeteg lehullott levéllel a kertekben, amiket összegyűjtöttünk, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi az, amit tehetünk a komposztálóban, és mi az, amit nem. Igazándiból itt ebbe a kiáltásba a legfőbb szerepet azt kapja, hogy mik laknak a komposztálóban, mik azok az élőlények, amelyekkel találkozhatunk, amikor például kibontjuk a komposztálót, vagy melyek azok az élőlények, amelyek a komposztálás folyamatát végzik. Ugye, amikor elkezdik a komposztálókat kibontani, akkor sokszor találkoznak a pajorral. Ez a pajor, ez mindenki által ismert, ugye egy U alakban meggörbült, fehéres, ilyen krémszínű lárva, amire mindenki azt gondolja, hogy ez a cserebogáré. Azonban nem, mert a komposztálóban a rózsabogárnak, egy ilyen fémes zöld színű nyáron gyakori bogárnak a lárvája lakik, ő kifejezetten nagyon-nagyon jó a komposztálóban, folyamatosan rág és csinálja az átalakítást.
Hát ezek a kis pajorok, ezek a rózsabogárnak a...
A komposztálóban élők azok mindenképpen, a kertben, hogyha máshol találunk pajort, például a fák gyökerénél, az valószínűleg a cserebogári. A két lárva rendkívül hasonló, de az egyik az élő gyökeret rág, a másik pedig lebontó folyamatot végez.
És látom, hogy még a tojástartó dobozt és a tojás héjat is bele lehet tenni?
Igen, ugye a tojástartó doboz az nagyon sokszor már sokszorosan újra papír, és lebomlik, a tojáshéj pedig ugye a méztartalma, illetve egy természetes hulladékról beszélünk, nyugodtan a komposztálóba mehet.
És egyébként meg lehet bolygatni a komposztáló felszínét, vagy érdemes, vagy kell is, vagy békén kell hagyni szépen?
Folyamatosan, tehát egy olyan 2-3 havonta ajánlott a komposztálót átforgatni, a lebontást fogja ezt majd segíteni, a lebontó folyamatokat, meg azzal, hogy javítjuk a levegő háztartását, hogyha nagyon tömör lenne a benne lévő összehalmozott anyag.
Lépjünk tovább. A talaj. Ó, hát ilyenkor egyébként télen sok szó esik a talajról, de miért is?
A talaj egyébként az év minden szakában rendkívül fontos. Ezen a tablón egyébként azt mutatjuk be, hogy micsoda pezsgő élet folyik egyébként a talajban, és milyen módon tudjuk az ott lévő élőlényeket úgymond osztályozni. Az egészen apróktól, amiket szabad szemmel nem is látunk, a pici mikroszervezetek, a különböző sugárgombák és baktériumok, majd jönnek azok, amelyekhez már mondjuk egy jobb felbontású mikroszkóp is elegendő, hogyha papucsállatkát vagy amőbákat kívánunk vizsgálni, és ilyenek azok, amiket majd szabad szemmel is látunk, a mezofauna, a makrofauna és a megafauna, ilyenek például azok a pókok, férgek, vagy éppen lárvák, amelyek a talajban fontosak, és ne felejtsünk el egy élőlényt, amely nélkül hosszú távon élet sem lenne a Földön. Ugye van egy mondás, amit Einsteinnek tulajdonítanak, de ez nem más, mint egy városi legenda, hogyha a méhek kipusztulnak, akkor az ember is körülbelül 4 év múlva eltűnik a Föld színéről. Van még egy pár ilyen élőlény, ilyen például a talajban élő földigiliszta is.
És egyébként, hogyha most egy kicsit megásnánk a téli téli talajt egy kicsit lejjebb ásnánk, hogyha úgy bele tudnánk az ásóval hatolni, mert nem lenne annyira kemény, akkor kifordítanánk bizonyos mélységben, akkor jönnének elő ezek az élőlények?
Sőt, ott is vannak egyébként, és rengeteg olyan élőlényel találkozunk, amelyek itt telelnek. Rengeteg hernyó, rengeteg ízeltlábú van, amelyeknek a, vagy a maga a kifejlett rovar, vagy pedig maguk a lárva stádiumban, vagy például a lepkéknek a bábjait fogjuk majd itt találni, amelyek föld alatt vannak elrejtve, és várják, hogy beköszöntsenek ikelet.
Zoli, mi ez a rengeteg katicabogár? Nagyon jól néznek ki egyébként. Miből van ez?
Papírmaséből vannak, és most mi túl közel vagyunk egyébként ehhez, majd kicsit hátrább fogunk menni ebbe a kiáltásba, ugyanis van egy mese is, ez a 77 katicabogár története, ők itt 77-en vannak, és Magyarországon egyébként több mint 80 katicabogár faj létezik, és ugye már beszéltünk arról, hogy ennek a kiáltásnak az egyik mondjuk az, hogy vezérfonala az, hogy miért jó természetbúvárnak lenni. Hát például azért, mert a természetbúvárok észreveszik az apróságokat és a különbségeket, mert van egy, amelyik más, mint a többi. Gratulálok, került is megtalálni.
Igen, azon nem pötty van rajta, hanem ilyen hatszög.
És most, hogy ezt elmondtuk, innentől fogva mindenki könnyedén megtalálja.
Biodiverzitás. Jó, hát most már jövünk olyan tablókhoz, és most már fogunk beszélni olyan fogalmakról, amelyeket sokat lehet manapság hallani, de kevesen tudják, hogy mit is jelent valójában.
Ugye a biodiverzitás szó tényleg egy nagyon régi fogalom, de egyre nagyobb szerepet kap. Le lehet ezt fordítani egyébként magyarra. Az élővilág sokféleségét jelenti. És amiről eddig beszéltünk, hogy milyen fantasztikus egy kert, ugye ez attól függ, hogy mi milyen kertet készítünk otthon magunknak. Lehet olyan, mint egy dzsungel, amit tényleg tele van olyan növényekkel, amelyek kiváló élettelet fognak kínálni, majd a különféle a kertbe betérő állatoknak. De lehet olyan is, amit mondjuk én egyáltalán nem preferálok, például a klasszikus tuja, térkő és egy bázsit kombó. Itt valószínűleg nem lesz olyan sokféle az élővilágunk, és ezt itt be is mutatjuk egyébként két ábrán.
Ja igen, van egy nagyon színes, ahol mindenféle nő ilyen igazi susnyás, de van benne levendula, azt látom.
Például, meg mindenféle virág, és olyan, mintha vadon burjánzana, de természetesen egy ilyen kert is rengeteg feladatot nyújt a gazdájának, és ugye mellette pedig ott látjuk azokat a nyírott tujákat az előtte lévő térkővel, amely nem sok élő lénynek fog kedvezni.
Békalak. Szóval még nekik is kell készítenünk lakást.
Igen, ugye vannak olyan békák, amelyek csak a szaporodási időszakban kötődnek a vízhez, és az életük többi részét a víztől távol töltik, ilyen például az ásóbéka vagy a varangyok, de ahhoz, hogy a kertben ott vannak, mert őket általában majd este fogjuk észrevenni, vagy éppen hallani, amikor elindulnak vadászatra, egy ilyen békalaknak a kihelyezésével megkönnyítjük az ő életüket, hiszen a nyári időszakban ez alá el tudnak bújni, és a párás belső térben nem szárad ki a bőrük, és amikor majd lemegy a nap, akkor előszeretettel jönnek elő belőle vadászni.
Az olyan, mint egy félbevágott ilyen amfóra, és akkor le kell fordítani, csak ugye ennek több bejárata van.
Igen, van több bejárata, itt is a kiadásban majd lesz más típusú modell, gyakorlatilag erre tökéletesen jók a különböző kerámia virágcserepek is, amelyeken van egy bejárat, és a békák ezt könnyen megtalálják.
Fú, még jól is néz ki egyébként. Víz a kertben. Hát ilyenkor télen mi történik a vizekben egyébként?
Ha olyan tél van, mint amilyen most, akkor a víz az ugye megmarad, de ha a hőmérő higanyszála majd mínuszba csúszik, akkor be fognak fagyni, de gondoskodnunk kell a vízről, például különösen abban az esetben, hogyha van madár etetünk, mert a madaraink nem csak enni, hanem inni is fognak, sőt, különlegesen hangzik, a mínuszokban, amikor a víz befagy, és az itatókat folyamatosan úgy kell tartanunk, hogy abban a víz az iható legyen, a madaraink nem csak inni, hanem fürödni is fognak, ami tényleg érdekes, hogy akár egy mínusz 5, mínusz 7 fokban is a nem befagyott itatókban a madarak szívesen megmártóznak. Ez azért szükséges, mert a tollazatukat így frissítik fel, megszabadulnak a portól és a különböző élősködőktől.
Tehát akkor erről is gondoskodjunk, hogy ha már etetjük a madarakat, akkor legyen egy kis víz, amiben fürödhetnek és nem csak ihatnak.
Igen, itt meg is mutatjuk egyébként ezeket az itatókat a valóságban, és fontos, hogy ezek az itatók egyben fürdők is, és ezeknek a mélysége ez olyan legyen, hogy a madár az gyakorlatilag a belefulladás veszélye nélkül tudjon belőle inni, és természetesen megmártózni.
Éjszaka a kertben, ez nagyon izgalmas, egyébként most meg már hamar lesz éjszaka a kertben, mert hamar sötétedik.
Valóban, de majd megindul újra a napsütéses órá. fáknak a számának a nyúlása, és amit itt látunk, azok
az alkonyati fajok?
Igen, vagy amelyek éppen pont majd teljes sötétségben fognak mozogni, ugye a denevérről már volt szó, de természetesen egy nagyobb kertben előfordulnak a baglyok is, bár a téli időszakban még pont itt a belvárosban is találhatunk baglyokat, hiszen itt vannak azok a nappalozó fák, amelyeken a baglyok gyakorlatilag a nappal töltik, hiszen éjszaka kint portyáznak és vadásznak.
És melyik? Az erdei füles bagoly, vagy melyik van itt a közelünkben?
Igen, az erdei füles bagoly, ez hazánk leggyakoribb bagolyfaja, és ez a faj az, amelyik a téli időszakban nem párban, hanem kis csoportokban, vagy éppen nagyobb csoportokban összeverődik, és felkeresik azokat a belvárosban lévő általában nyitva termő fákat, fenyőket, tujákat, amelyeken a nappalt töltik.
Miért ne féljünk a denevértől?
Mert nem bánt, illetve nem kell tőle félni, ugye a denevérek a... A denevérekből 28 faj honos hazámban, és mindegyik kivétel nélkül repülőrvarokkal táplálkozik, sőt mindegyik védelem alatt áll, és egyetlen egy olyan denevérfajunk sincs, amely mondjuk készítést érezne arra, hogy átrendezze a frizuránkat, nem ragadnak a hajba.
Elhiszem neked.
Helyes. Ja, és akkor itt látjuk ugye a különböző újabb madáretetők.
Bocsánat, újabb madáretetőkhöz érkeztünk, de ezek olyanok, ne haragudj, Zoltán, azt érzem, mintha laboratóriumban lennék.
Igen, ugye ezek azok a típusok, amelyek már ilyen újrahasznosított műanyagból vannak. A felső rész az nem más, mint egy kólásflakon, az alsó rész pedig olyan, mint egy étterem. A kólásflakonból beszóródó magokat a különböző nyílásokon egyszerre több madár is tudja fogyasztani. És amit pedig lent látunk, akkor itt lesz a madárfürdető, illetve ott lesz egy olyan edény, amelyik átengedi a vizet, hiszen fontos arra figyelnünk, hogy a takarmány, amit a madaraknak kihelyezünk, az nem ázhat el.
Hogyha tovább lépünk, akkor rengeteg sok fenyőtoboszt látok, és ismét süngarás, tehát most érkeztünk el oda, amiről a legelején beszélgettünk, hogy mondtad, hogy itt akkor fognak majd látni igazi süngarást, jó kis lapos.
Bizony, hogy itt a valóságban is megvan a süngarázs. A süngarázsra egyébként Debrecen városában sok helyen lehet találkozni, hiszen ez egy olyan természetvédelmi berendezés, amelyek például a könyvtárak vagy művelődési házaknak az udvarán is megjelennek, és van, amelyik lakott. A süngarázs egyébként egy nyitható, és meg lehet benne vizsgálni, hogyha bent van a sün, ebbe természetesen most nincsen, most elment pont beszerezni a különböző dolgokat, bevásárlást intézi. A mellette lévő kerámia az pedig nem más, mint a békalak, ugye, amiről szintén már szó volt. A kis zöld csiga, az pedig, hát az nem lesz mindenkinek.
Csigalak.
Az nem, majdnem. Majdnem, ugye ez a sokaknak nem túl nagy kedvenc a kertben lévő mesztelen csiga állomány, ez a csiga csapda.
Csapda? És te mit csináljunk velük, ha belemásznak?
Elengedjük őket máshova, hát ugye sokszor ugye azon vagyok, hogy ha muszáj, akkor ugye tényleg humánus módon minél gyorsabban végezzünk velük, igen.
De Zoltán, én most elképzeltem, hogyha ezt a rengeteg kis lakhelyet, amit itt felvonultatsz, elfoglalnák itt hirtelen azok az állatok, amelyeknek szántad, akkor itt most nagyon sok mindenki lenne velünk.
Igen, lenne pesgés valóban itt a borsos villában, hiszen azt hiszem, hogy a madarak és bogarak és minden más egyéb méhek, akkor most lehet, hogy mi egy pillanat alatt kiszorulnánk innen a teremből.
Igen, és akkor, ha már kiszorulásról van szó, akkor nézzük, hogy kik azok a betolakodók, akik a kertünkben meglátogatnak bennünket. Nem csak meglátogatnak, hanem helyet foglalnak.
Mert jól érzik magukat, a Harlekin katicát, illetve az ázsiai márványpoloskát nem hiszem, hogy sok mindenkinek be kellene mutatni. Ők az utóbbi évében igencsak megkeserítik akár a mindennapjainkat, és az őszi időszakban pedig aztán tényleg hihetetlen nagy számban lepik el a kertet, és különleges módon, különösen a poloskák rájönnek arra, hogy lehet bejutni a lakásba.
Ja, hát ők minden résen bedifundálnak, de miért van ez?
Mert fáznak, szeretnék a meleget, szeretnének bent lenni, és innentől fogva várják a tavaszt velünk együtt bent.
Mi megvárjuk, hogy elmenjenek, és hogyan lehet vegyszermentesen ezeket a kártevőket, élősködőket, betolakodókat távol tartani?
Úgyhogy figyelünk arra, hogy miket termesztünk a kertbe, és figyeljük, hogy mi az, amik ezeket a kártevőket, betolakodókat, betegségeket, terjesztőket távol tartják. A levéltetvek ellen tudjuk, hogy mi a legjobb biofegyver, ez nem más, mint a hétpettyes katicabogár és az aranyszemű fátyolka. De figyelhetünk arra is, hogy mit, hogy ültetünk össze. Tudjuk azt, hogy bizonyos növények védenek más növényeket, például a paradicsom mellé, hogyha büdöskét vagy körömvirágot ültetünk, vagy egyszerűen már az Amerikából származó három nővér nevű módszert az indiánok fejlesztették ki, amikor a kukoricát, a babot és a tököt ültetik együtt, és ezek tökéletesen ki is egészítik egymást.
Igen, ezek a növénytársítások, ezek most már egyre jobban ismerté válnak, hiszen a természetvédők azért ezt hangoztatják, de mit kell hangsúlyoznunk visszatérve a rovarirtószerek alkalmazásával kapcsolatban? Mire hívjuk fel a figyelmet, vagy mire hívja fel ez az utolsó plakátod a figyelmet ezzel kapcsolatban?
Hogy lehetőleg minél kevesebb mérget használjunk, hiszen hogyha ezeket a növényeket folyamatosan szintetikus mérgekkel fogjuk permetezni, azt ne felejtsük el, hogy ezt mi magunknak termeljük, és ezt mi szeretnénk majd megenni. A másik részről pedig ugye azt ne felejtsük el, hogy ezekkel kiírtjuk azokat a fajokat, amelyek a kertnek gyakorlatilag az ott élő, és nem vendégei, hanem tényleg társbérlői lesznek.
Kertkaland, természetvédelem a kertben címmel látható a természettár kiállítása Debrecenben a Borsos villában még ezen a héten. Erről beszélgettünk Váradi Zoltánnal.